Istennek igéjét Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből fogom olvasni, a második rész első 11 versét. Kérem, hogy fennállva hallgassa a gyülekezet Isten igényét. A Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből, a második vers, első versétől, így hangzik Isten igéje. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő, Isten formájában lévén, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megalázta magát, és engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tér meghajoljon, mennyeieké, földieké, és földi alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Eddig Isten igéje, hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, add meg, hogy mi is mindannyian egy szívvel, egy lélekkel valljuk, hogy Te Úr vagy az Atya Isten dicsőségére. Te, aki Isten formájában voltál, nem tekintetted olyan zsákmánynak ezt, ami ez. Úgy kell ragaszkodnod, hogy ne váljál emberré, értünk, bűnösökért, hanem megaláztad magadat, emberi formát öltöttél, hogy hozzánk hasonló vál így, hogy megválthass bennünket a mi bűneinkből. Dicsérünk és magasztalunk ezért, mint akinek olyan név adatott, amely minden név fölött való. Szeretnénk mi is a Te példádat követni ebben az igében is. Segíts, hogy ezt megtanuljuk, hogy mi is megalázzuk magunkat. Bármilyen is a mi helyünk, tudjuk alázattal egymást különnek tartani. Egymás szolgai módon, hogy Te is tettél, hogy szolgáltál, egymás szolgálni. Kérünk, hogy légy irgalmas hozzánk, és légy kegyelmes. Ha Te igédre adj áldást itt közöttünk, ment legyül a testvérünket, áld meg, szent lelked által, és bennünket is, hogy a Te igéd a szívünkhöz eltaláljon, abban megfogadjon, és gyümölcsöt teremjen. A Te dicsőségedre és az egész gyülekezetünknek épülésére. Kérjük a Te áldásod gyermekeinkre. Az ő szívük is legyen Te felé nyitott. Úr Jézus, add, hogy nyitott ajtókra találjál. Ülj náluk is, amin be tudsz menni. És kérünk minden egyes helyért, ahol a Te ígéd ma hangzik az egész világon. Áld meg testvéreinket, ígérnek szólóit, hogy Téged magasztaljunk és dicsérünk. Egy szívvel, egy élekkel, Te eléd leborulva, és valva, hogy Úr vagy az Atya Isten dicsőségére. Amen.
Szokásomhoz híven azzal szeretném kezdeni, hogy beszélek egy kicsit arról a gyülekezetről, arról az egész könyvről, amiből a felolvasott igeszakasz szól. A levelet Pál írta a filippibeli gyülekezethez, és egy nagyon kedves gesztusnak az alkalmából írta ezt Pál, ugyanis miközben ő börtönben volt, szinte biztos, hogy Rómában, akkor A filippi beliek segítséget küldtek neki. Támogatást küldtek neki. Oda küldték hozzá Epafroditoszt, aki valószínűleg a filippi gyülekezetnek egy vezetője volt, és anyagi támogatást és lelki támogatást nyújtott Pálnak a börtönben. És visszafelé elvitte Epafroditosz ezt a levelet a filippi gyülekezetnek. Tehát tulajdonképpen ez a levél, ez egy köszönet Pál részéről, hogy immár harmadik alkalommal őt támogatták a filippi beliek. És az egyik kulcs szava ennek a levélnek az, hogy örüljetek. És Pál is örül a filippi belieknek a lelki állapotán, és biztatja őket, és mondja nekik azt, hogy jó csináljátok, amit csináltok. És egy ilyen biztatás, előre küldés érződik ki ebből a levélből. Akkor azt mondja, hogy hát menjetek, csináljátok tovább, hogy csináltátok eddig, és nézzétek, én is így csinálom, hogy megyek és futok a célra, és próbálom elérni azt, ami Krisztusban az én célom. Tehát a filippi gyülekezet nem egy olyan kutyaütő gyülekezet volt, mint mondjuk a korintusi, őket nyugodtan lehetett dicsérni. Ennek ellenére lehet némi figyelmeztetést kiolvasni a levélből, mégpedig azért, mert úgy tűnik, hogy ebben a gyülekezetben sem működött minden teljesen rendben. Voltak néhányan, akik így versenytek egymással, és a maguk dicsőségét próbálták keresni, és tulajdonképpen ezzel egy ilyen széthúzás, rivalizálást hoztak létre a gyülekezetben. Az első részben olvasunk erről először, amikor a fogságáról beszél, úgyhogy az Úrban testvéreink többsége fogságom körülményeitől biztatva merítve félelem nélkül bátran szólják Isten igéjét. Némelyek ugyan irítségből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem, amazok meg számításból nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem fogságomban. Tehát úgy tűnik, hogy volt a gyülekezetben egy olyan, aki valóban az evangélium hirdetésének kedvéért hirdette az evangéliumot. Mások hirdették az evangéliumot, csak nem ebből a motivációból, hanem azért, hogy az ő dicsőségük növekedjen. Érdekes egyébként, hogy Pál hogyan áll hozzá ehhez a másik csoporthoz. Nem azt mondja, hogy hát ezek borzalmasak, ezek képesek még az evangéliumot is felhasználni arra, hogy engem támadjak. Nem azt mondja, hogy nem. Örülök neki. Örülök neki, hogy bár nem szívből, de az evangélium hirdettet. Milyen érdekes hozzáállás ez, hogy Pál az ő személyét ért támadást, amit az evangélium hirdetésén keresztül tettek, azt nem a saját személy elleni támadásként érte meg, hanem azt mondta, hogy hát végeredményben hirdetetik az evangélium, és ez a fő cél. Ebben egy olyan nagy emberi nagyságát látom Pálnak, hogy képes volt az ő saját érzelmeit, helyzetét, és az őt ért támadást félretenni, és azt mondani, hogy hát ha még színből is, de legalább az evangélium hirdetetik. Nézzük akkor a felolvasott részt, amihez elérkeztünk, abból a szempontból nem teljesen jó reprezentálja a levél egészét, hogy éppen most itt valami problémára mutat rá, de az egész levél az tulajdonképpen nem erről szól, csak ez egy olyan terület, ahol Pál megpróbálja őket biztatni arra, hogy abban, ami nem jól működik, az most máshogy működjön. A Pál ebben a kis részben a közösség egységére igyekszik tanítani a filippi belieket. És pedig Krisztus példája az, ami a Filippi beliek, és velük együtt mi előttünk is kell, hogy legyen. Ahogy a Filippi 2-ből, ez egy nagyon ismert szakasz, amelyik rész úgy kezdődik, hogy amikor ő Isten formájában lévő, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Ez Krisztusról egy himnusz. Arról szól, hogy milyen is Krisztus. Milyen is az ő váltság munkája. Hogyan végezte ezt el. De előtte szeretünk róla megfeledkezni, hogy ez nem pusztán arról szól, hogy Pál dicsérni akarja Krisztust, hanem példaként akarja elénk állítani. Tehát ez nem csak arról szól, hogy milyen Krisztus, hanem arról is szól, hogy ez nekünk példa, és mi is legyünk olyanok. Most hát ebből a szemszögből azért már nem egy olyan könnyed, amit sokszor tudnánk idézni, hogyha tudjuk azt, hogy ez nekünk van példaként számva. A felolvasott igeszakasz rögtön egy olyan résszel kezdődik, amit nehéz megérteni. Négy a lélek által munkált tulajdonságról van szó. Ez a négy tulajdonság, ez a közösségnek egy tulajdonsága, ami azáltal lesz egy közösségnek, hogy a Szentlélek munkálkodik a közösség egyes tagjaiban, és ezek fölépülnek, ezek a tulajdonságok, és cselekedetekben megnyilvánulnak a közösségben. Tehát akkor lesz a közösségnek ez egy tulajdonsága, hogyha a Szentlélek a közösség egyes tagjaiban ezt ki tudja munkálni, és ezekben cselekedetekben járnak is. Tehát valahányszor most itt egy-egy ilyen tulajdonképpen cselekedetet is, meg tulajdonságot is fogunk említeni. Ez közösségi szinten egy tulajdonság, de az egyes közösségi tagok szintjén ez egyfajta viselkedési mód és gondolkodásmód. És mindegyikről látni fogjuk, hogy ez nem nekünk kell kiszenvedni magunkból, hanem ezek adottak, mert a Szentlélek munkája bennünk. És igazán a mi feladatunk az, hogy hagyjuk az ő munkáját érvényre jutni. Az elején, amikor elolvassuk ezt a részt, rögtön egy kicsit ilyen nyelvtani problémába kerülünk, mert úgy írja az új fordítás, hogy ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a lélekben, ha van irgalom és könyörület. Most akkor ez van, vagy nincs? Akkor ezek feltételek? Vagy miért fogalmaz így az író? Vagy a Károli féle fordításban sem teljesen világos, hogy miről van szó. Ott azt írja, hogy ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a szeretet vigasztalásának. Most akkor ennek van helye, vagy nincs helye? Mit akar ezzel mondani az író? Kicsit bonyolult megérteni ebből a fordításból. És úgy törtem a fejemet ezen, hogy mit is jelenthet ez a rész, hogy most arra biztatja Pál a gyülekezetet, hogy ezek legyenek, vagy azt mondja nekik, hogy hát ezek vannak, vagy azt mondja, hogy hát ha majd ezek lesznek, akkor majd jó lesz nektek. Hát mind a három beleférne ebbe az olvasatba. Aztán kicsit utána olvastam, és akkor egyik kommentár azt írta, hogy ez a ha, ami itt szerepel, ez egy olyan kifejezés, ami egy eleve adott dologról szól. Tehát nem arról van szó, hogy azt mondja, hogy hát ha van, ha nincs, hanem hogy ez egy olyan ha, ami azt mondja, hogy ez már van. És emiatt akár fordíthatnánk úgy is magyarul, hogy mivel. Vagy tehát. Tehát hogy azt mondja, hogy mivel van vigasztalás Krisztusban. Mivel van szeretetből való figyelmeztetés. Mivel van közösség a lélekben. Mivel van irgalom és könyörület. És akkor úgy folytatja, hogy akkor tegyétek teljessé az örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Tehát azt mondja, hogy ez a négy tulajdonsága vagy a közösségnek, illetve ez a négyféle hozzáállás a közösség tagjainak, ez megalapozza azt, hogy most már teljessé tehetitek az örömömet. Most már ezek megvannak bennetek. Akkor most már olyan jó lenne, úgy örülnék, hogyha nem lenne köztetek viszálykodás, széthúzás, stb., hanem ugyanazt akarnátok. Azaz egységben lennétek. Tehát ez a négy, amit először mond, ezek munkálják az egységet, és ezek szükségesek az egységhez, de ezek adottak. Tehát nem arról van szó, hogy a hívőknek ez ne lenne meg, hogy kizárt lenne, hogy a hívők egységbe legyenek, mivel hogy a Szentlélek munkálja mindezeket. Akkor most nézzük meg, hogy mi ez a négy tulajdonság vagy hozzáállás, amit Pál itt említ. Az első azt mondja, hogy vigasztalás Krisztusban. Ez a vigasztalás szó, ez nem csak azt jelenti, hogy amikor valaki sír, akkor oda megyünk hozzá, és azt mondjuk, hogy na, ne sírjál már. Ez egyébként sem túl jó vigasztalás. Tehát nem csak arról van szó, hogy azok, akik most éppen szomorúak, azokat meg kell vigasztalni. Ez is benne van. De Jézus, amikor a Szentlélekről beszélt, és azt mondta, hogy majd elküldi a Szent Lelket, amikor ő nem lesz velünk, akkor ezzel a szóval utalt rá, hogy ő lesz a vigasztaló. A Károli úgy fordítja, hogy a pártfogót majd elküldi. Tehát ez a vigasztalás sokkal többet jelent annál, mint hogy aki szomorú, amellé odaállunk. Ez általában ezt a mellé odaállást jelent. Nem csak azt, hogy amikor ő szomorú, hanem akkor is, amikor tanácstalan, vagy akkor is, amikor éppen jól csinál valamit, csak lehetne őt még segíteni, amit a Szentlélek csinál a mi életünkben. Ez az, amit itt a közösségnek mond, hogy ez van. Ez munkálja bennetek a Szentlélek. És minden hívőnek része van ebben a vigasztalásban, hiszen Krisztus azt mondta, hogy elküldi a vigasztalót, és elküldte. Amikor a Szentlélek bennünk él, akkor ezt a munkát végezze bennünk. Vagy végzi bennünk. És ahhoz, hogy mi ezt a munkát tudjuk végezni a gyülekezetben, az először ezt nekünk meg kell tapasztalni a saját életünkben, a Szentlélek által. És aztán pedig ezt tud kiáradni közöttünk is. És ez a vigasztalás, biztatás, bátorítás tud egy általános attitűddé válni. A vigasztalás, bátorítás az egy olyan tevékenység, vagy pártfogás, amikor valaki csinál valamit, és mi odaállunk mellé, és azt mondjuk, hogy csináljad ezt jobban. Vagy csináljad ezt velem együtt. Látjátok, ez egy ilyen, a biztatás egy ilyen pozitív irányú nyomás az emberre, hogy amit csinálsz, azt csináld. A másik, amit említ Pál itt, így írja, hogy a szeretetből fakadó figyelmeztetés. Ezek pont az ellenkezője. Amikor valakit figyelmeztetünk arra, hogy valamit nem jól csinál, valamiben nem jól jár, akkor abban az irányba próbáljuk befolyásolni, hogy amerre megy, arra ne menjen. A jó figyelmeztetés egyébként nem csak erről szól. A jó figyelmeztetés arról is szól, hogy ezt most ne, helyette lehet jobban. Tehát addig, amíg első körben úgy néz ki, hogy a szeretetből fakadó figyelmeztetés és a biztatás az két ellentétes fogalom, de nem erről van szó. Ha valaki jól csinálja a figyelmeztetést, abban benne van a biztatás is. Viszont van egy nagyon fontos jelzője itt a figyelmeztetésnek. Amit, hogyha eltévesztünk, akkor a pozitív hatás helyett negatív hatást tudunk elérni. Ez pedig az, hogy azt mondja, hogy szeretetből fakadó figyelmeztetés. Lehet a figyelmeztetés területén kétféle módon hibázni. Az egyik féle hiba az, ami sokkal kellemetlenebbnek tűnik annak, akit figyelmeztetnek, amikor nem szeretetből fakadó figyelmeztetésről van szó, hanem bosszankodásból fakadó figyelmeztetésből. figyelmeztetésről. Mert könnyen előfordul olyan, hogy valaki olyasmit csinál, ami nekem nem tetszik. Ha valaki olyasmit csinál, ami nekem nem tetszik, vagy engem bánt, vagy zavar, esetleg pusztán csak bosszant, akkor rögtön felhorgat bennünk a vágy, hogy na most ezt jó figyelmeztetni fogjuk. Mert akkor nekem jobb lesz. De ez nem a szeretetből fakadó figyelmeztetés, illetve a szeretetből fakadó figyelmeztetés az önmagunk iránti szeretetből való figyelmeztetés. Nem vagyok benne biztos, hogy erre gondolt Pál. Aztán van egy másik hiba, amibe eshetünk ezen a területen, amikor azt mondom, hogy hát nem jól csinálja, ez neki nem jó, ez neki kárára lesz, de nekem kellemetlen. Nekem kellemetlen szólni neki, konfrontálódni fogok vele, ezért dehogy figyelmeztetem én. Dehogy fogok én neki szólni. Miért tegyem ezt? Ez nekem kényelmetlen. Ez sem a másik iránti szeretetből fakadó nem figyelmeztetés. Ez megint csak az önmagunk iránti szeretetből fakadó nem figyelmeztetés. Mert nem vállalok föl esetleg egy konfliktust, mert ez engem zavar. A szeretetből való figyelmeztetésnek a célja, és ez a nagyon fontos, hogy lássuk, az, hogy építse a másikat. Tehát semmiképpen nem az, hogy nekem jobb legyen, semmiképpen nem az, hogy az én komfortérzetem az javuljon, vagy akár csak az én véleményem legyen domináns. Ez nem a szeretetből fakadó figyelmeztetés. A szeretetből fakadó figyelmeztetés az, amikor látom, hogy valaki önmagának vagy egy közösségnek kárt okoz. És erre figyelmeztetem. A Misi szokta azt mondani, néhányszor hallottam tőle, hogy hát legyél már olyan barátom, hogy szólsz nekem, hogyha valami butaságot csinálok. Igenis, ez a barátságnak egy megnyilvánulása lehet. Olyanoknak szóljunk, olyanokat figyelmeztessünk, akik a barátaink. Mert nagyon könnyen előfordul az, hogy a figyelmeztetett ahelyett, hogy hallgatna ránk, ahelyett megkeményedik és csinálja tovább azt, amit nem kellene. Főleg akkor, ha nem jön át neki, hogy ez a szeretetből fakadó figyelmeztetés. És ez nagyon fontos, hogy először a figyelmeztető legyen vele tisztában, hogy ő valóban tiszta indítatásból és szeretetből figyelmeztet, és utána ezt úgy kell kommunikálni a másiknak, hogy ő is legyen tisztában azzal, hogy itt most miről van szó. És akkor átmegy az üzenet. Nézzük a harmadik dolgot, amit szintén a Szentlélek vélez. Itt még ki is fejti Pál, hogy meg is nevezi őt. Ha van közösség a lélekben. Kétféleképpen lehet értelmezni ezt a kifejezést, hogy közösség a lélekben. Azt gondolom, mindkét értelmezés helyes, és párhuzamosan megvan egymással. Az egyik az, hogy a közösség a lélekben úgy valósul meg a hívők között, hogy ugyanaz a lélek lakik bennünk. Tehát van minden hívőnek egy szellemi szintű közössége egymással. Még akkor is, hogyha egyébként semmiféle emberi közössége nincsen, nem is ismerik esetleg egymást, de szellemi szinten közösségben vannak, mert ugyanaz a lélek van bennünk. Ezt úgy érzelmi szinten át lehet élni akkor, amikor az ember mondjuk egy olyan hívő közösségbe megy, ahol senkit nem ismer. És akkor elmész, és akkor bemész oda, és akkor valami miatt azt veszed észre, hogy itt pedig közösségben vagyok velük. Volt nekem ilyen élményem Németországban sok-sok évvel ezelőtt, hogy én nem tudok németül. Ott valami konferenciával elmentünk, csak egy fél napig voltunk ott, és nem értettem igazán, hogy mi folyik ott, de az nagyon világos volt, hogy közösségem van velük. Tehát egy értelmi szinten nem történt különösebben semmi, hát hogy próbáltak valamit fordítani, de hát most Képzeljétek el, hogy milyen sok jött abból át, amikor valaki, aki nem nagyon tud angolul, fordítja németről angolra azt, amit ott mondanak, én meg hát úgy próbálom megérteni. Hát mondjuk úgy, hogy egy ilyen dupla áttételen keresztül elérkezett valami. De a közösség érzése az megvolt. Az teljes egészében átjött, mert ugyanaz a lélek van bennünk. Tehát a közösség egyszer szellemi szinten megvalósul a hívők között. És nem azért, mert mi jó emberek vagyunk, nem azért, mert mi rettentő szimpatikusak vagyunk egymásnak, vagy olyan nagyon jókat teszünk egymással, hanem azért, mert ugyanaz a lélek van bennünk. De van egy másik szintje is ennek, ez pedig a Szentlélek által munkált és megélt emberi közösség. Tehát addig, amíg valakivel, akivel soha nem találkoztam, de ugyanaz a lélek lakik bennünk, ezt a szellemi szintű közösséget ezen a szinten tudok vele találkozni. Hiszen Krisztusnak a testében vagyunk beépülve. De azok, akiket ismerek, akikkel hosszú ideig, mondjuk járunk egy gyülekezetbe, vagy beszélgetünk, vagy emberi szintű közösségünk is van, ez egy másik síkon történő közösség, de ezt is a Szentlélek munkája a hívőkben. Tehát az, hogy mi itt vagyunk, ismerjük egymást, és itt helyileg próbáljuk építeni a Krisztus testét, a helyi gyülekezet, az már nem csak egy ilyen szellemi szintű közösségben van egymással, hanem a Szentlélek emberi szintű közösséget is munkál közöttünk. Tehát amikor azt mondja az ige, hogy összejöttek a közösség gyakorlására, akkor ez egy ilyen emberi szintű együttlét. Hogy együtt vagyunk, hogy kommunikálunk egymással, hogy örülünk egymásnak, hogy tudunk egymásról. Ez egy másik szinten működik, de ezt is a Szentlélek munkája. És úgy látom, hogy mind a két szintre egy helyi közösségben szükség van. Az első automatikusan van azáltal, hogy ugyanaz a lélek van bennünk, de ez a második, ez nem automatikus, ez egy munka eredménye, amit a Szentlélek munkál bennünk, és mi pedig végzünk, és gyakoroljuk ezt a közösséget. Tehát ez gyakorlás által fog létrejönni a helyi gyülekezetbe. A negyedik, irgalom vagy könyörület. Irgalom és könyörület. A legjobb példa erre a Filemon levél, amit Pál írt a szökött rabszolgának az ügyében, Filemonnak. Meglógott egy rabszolgája, és Pálhoz. Hát tulajdonképpen menekült. És akkor egy ilyen közbenjáró levelet ír Pál Filemonnak, hogy hát nálam van az Onézimus. Olyan jó lenne, ha nálam hagynád. Tudom, hogy tőled elszökött, neked haszontalan volt, de nekem olyan hasznos lenne. És közben jár a szökött rabszolga érdekében az ő uránál. Arról van szó, hogy az Onézimus mit érdemelt volna? Hát azt érdemelte volna, amit egyébként ott úgy nagyjából elő is írt szokás és törvény, hogy a Pál megfogja, visszaküldi a gazdájához, az jól elveri, és akkor utána visszaáll a világ rendje. De Pál nem ezt kéri Filemontól, hanem azt mondja, hogy ne azt add neki, amit érdemel, hanem légy irgalmas hozzá, és könyörüljél rajta. És az irgalomnak és könyörületnek van egy ilyen vetülete, hogy nem azt adjuk, amit a másik érdemel. És van egy másik vetülete, ami az irgalmas szamaritánusnak a példája, hogy akkor, amikor valaki egy olyan helyzetben van, hogy az ő helyzetének valami logikus vagy természetes következménye lesz, akkor mi odaállunk a logikus vagy természetes következmény és az ember közé. Ugye az, amikor az történt, hogy azt a szerencsétlen embert ott megverték az úton, és ott hagyták, az ő állapotának az a természetes és logikus következménye, hogy ott fog feküdni az út mentén, és ott fog meghalni. olyan útra ment, amit nem kellett volna, ott voltak a rablók, rossz időben, rossz helyen volt, most már akkor ezek a következmények. És amikor oda ment hozzá az ember és segített rajta, akkor megmentette ettől a természetes következménytől. Hogyan tud ez egy közösségben megnyilvánulni? Hát részben úgy, hogy odafigyelünk egymásra. Figyeljük azt, hogy ki milyen helyzetben van. Tudok-e valamiben segíteni neki? De van egy másik vetülete is ennek. Ez a megbocsájtás, ez a megbocsájtó lelkület. Amikor arról van szó, hogy valaki tesz valamit, és annak egy természetes következménye lesz például az, hogy perifériára szorul a gyülekezetben, vagy perifériára szorul egy közösségben. És akkor a közösség gyakorolhat irgalmat és könyörületet, és elmehet utána. És ez sem olyan, ami természetes módon jön az emberből. Ez is a Szentlélek munkája. Tehát a fenti négy tulajdonság, amiről beszéltem, ezek mind olyanok, amit a Szentlélek munkál bennünk, és nem a mi erőnkön múlik, hogy ez létrejön vagy nem. Viszont a mi akaratunkon múlik. Mégpedig azért, hogy hagyjuk őt munkálkodni bennünk, vagy nem hagyjuk munkálkodni bennünk. És most érkeztünk tehát el ahhoz a ponthoz, amikor az egység kérdését kell megvizsgálnunk. Mert azt mondja Pál, hogy ha ezek mind megvannak, akkor tegyétek teljessé az örömömet, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Mi tehát az egység? Az a baj, hogy időnként fogalmilag összekeverjük az egységet valami mással. Itt Pál az egységről beszél, de nem azt mondja, hogy ugyanazt gondoljátok, hanem azt mondja, hogy ugyanazt akarjátok. És ez hatalmas különbség. Hatalmas különbség, mert Isten nem akarja, hogy mindent ugyanúgy lássunk. Ha azt akarta volna, hogy mindent ugyanúgy lássunk, akkor egyformának teremtett volna minket, és mindenkinek teljes kijelentése volna. De ez nincs így. Ez egy nagyon nagy tévedés. Ha Istent mindnyájan pontosan ugyanúgy látnánk, az azt jelenti, hogy képesek vagyunk mindnyájan felfogni Isten teljességét, és lehúznánk ezzel őt a mi szintünkre. Az 1 Korintus 13-ban azt olvassuk, hogy rész szerint van bennünk az ismeret. Tehát teljes egészében kizárt az, hogy Istenből mindig mindent ugyanolyannak lássunk. Mert ha ezt így látnánk, ha egyszer csak mondjuk lenne egy olyan közösség, ahol mindig mindenki mindenben egyetért, és mindenki ugyanúgy látja Isten, akkor vagy tökéletesen egységesen tévednek, ilyen azért előfordulhat, tehát legyen csak egy vezető, aki addig veri a fejét az embereknek, amíg ugyanazt nem mondják, akkor lesz teljes egység, de akkor valószínűleg egységesen tévednek. Vagy igenis lesznek látásbeli különbségek, de azért, mert Isten sokkal bonyolultabb és sokkal komplexebb, mint ahogy azt mi felfoghatnánk. És a rész szerint való ismeret az nem azt jelenti, hogy mindenkiben ugyanaz a rész van, hanem kicsit más és más részek vannak. Hoztam egy ábrát, most milyen megkérem, hogy vetítsék ki, ami elég jól megmutatja, mutat egy példát erre. Nem tudom, mennyire látszik, ott középen van két test, amik fából készültek, és árnyékot vetnek. Az egyik árnyék egy G betű, a másik árnyék egy E betű, a harmadik árnyék egy B betű. Na most, ha valaki csak az árnyékot látja, mert rész szerint van benne az ismeret, akkor nincsen közöttük egyetértés. Miért? Mert aki a G betűt látja, az azt mondja, hogy hát ez egy olyan nagy egy darab luk, és ráadásul nem is zárt. A B betű is azt mondja, hogy nem, ezen két darab luk van, és teljesen zárt. Az E betű is meg azt mondja, hogy nem, itt két darab luk van, de egyik se zárt. Ez a három betű nagyon különbözik egymástól. De a test, ami veti ezt az árnyékot, az teljesen egységes. És létezik. Csak nem vagyunk képesek esetleg felfogni. Oké? Tehát azok, akik látják ezeket az árnyékokat, nem feltétlenül értenek abban egyet, hogy ezek milyenek, de nem feltétlenül tévednek, akik nem látják egyformának. Más oldalról nézik. És hogyha az, aki azt mondja, hogy lehetetlen az, hogy egy B betű ugyanaz legyen, mint az E, annak igen igaza van, emberi síkon teljesen, síkba terítve teljesen lehetetlen, hogy a B betű az E betűvel egyezzen. De egy dimenzióval följebb ez lehetséges. Van olyan test, amelyik megvalósítja mind a kettőt. És ez nem csak ebből, ez az elvetemült példa, amit én itt ügyesen hoztam, egyébként egy informatikus találta persze ki, de az igétől sem ismeretlen ez a jelenség. Hiszen mit tudunk Istenről? Tudjuk Istenről, hogy egy. De három személyben jelenik meg. Ráadásul e között a három személy között, mintha valamiféle hierarchia lenne. Krisztus mindig úgy hivatkozik az atyára, hogy ő engedelmeskedik az atyának. De akkor most ők egyek, vagy nem egyek, vagy most kettő, vagy egy, vagy három, mi van? Ezt nem nagyon lehet megérteni. Azért, mert Isten úgy egy, hogy sokkal nagyobb nálunk. És akkor, hogyha valaki a Isten három személye közül csak az atyára koncentrál, akkor veszít. Elveszít két nézőpontot. Ha valaki számára csak a Szentlélek az, ami lényeges, akkor veszít. Elveszíti azt, amit Isten az atya személyén, meg a fiú személyén keresztül akar nekünk megmutatni. És ha valaki megrémül attól, hogy a Szentlélek megfoghatatlan, és valami furcsa, és ki tudja, hogy működő dolog, ugye azt mondja az Úr Jézus, hogy a lélek az olyan, hogy mint a szél, hogy fúj, jön egyik helyről, és megy a másik helyre, és nem tudod, honnan jön, és hová megy. És hát ő megrémülve azt mondja, hogy akkor jó, akkor azt én nem értem, akkor az nekem idegen, és nem kell, akkor az megint csak veszi. Nem tudja megfogni Istennek a teljességét. Persze az Isten teljességének a megfogása, az túl van rajtunk. Soha nem fogjuk őt tudni megragadni. De azzal, hogy közösségben vagyunk, és azzal, hogy a közösség egyes tagjai máshogy és máshogy látják Istent, azzal nem szegényebbek leszünk, hanem gazdagabbak leszünk. Lényegesen gazdagabbak leszünk. És nem úgy kell ezt fölfognunk, hogy itt most egymás ellenségei vagyunk, és az, aki nem úgy látja, az az én ellenségem. Két eset lehet egyébként ilyenkor. Vagy téved, ez is lehet, és akkor szeretetben helyre kell igazítani, vagy valami más szemszögből látja azt, ami a valóság. És e között a kettő között mindig is küzdés lesz. Tehát mindig is az lesz, hogy nem tudom igazán, hogy ő most téved, vagy pedig valami mást, gazdagabbat akar. Ezért van szükség a Szentlélek vezetésére. Ezért nem elegendő a racionális gondolkodás. Ezért nem elegendő az, hogy érveket sorakoztatunk fel egymással szemben. Mert egyik is lehetséges, és a másik is lehetséges. De semmiképpen ne pusztán azért, mert valaki máshogy lát, nem biztos, hogy téved. Lehet, hogy gazdagítani fogja a közösséget. A másik, ami tévedésbe eshetünk az egységgel kapcsolatban, az, hogy ugyanazt tegyétek. Mert nem erről van szó. Nem ugyanazt kell tenni. Sőt, időnként az ellentétes irányú erők azok, amik együttműködve tudnak valami olyat tenni, amit az emberek akarnak. Mondok egy példát. Ha nehéz szekrényt kell cipelni, és az ember nem akar egy életre lumbágót szerezni magának, akkor azt nem úgy csináljuk, hogy lehajolunk és megemeljük, hanem alá teszünk egy gurtnit, azt így beakasztjuk a vállunkra, és úgy szép finoman csak egy icipicit, mondjuk 5 centit megemeljük a cuccot, és akkor ketten együtt visszük. Oké? Aki csinált már költöztetést, annak ez teljesen világos. Aki még nem csinált költöztetést, az egyszer nézze meg. Tehát a cipelő emberek szépen beállnak, térből megemelik, és egyenes derékkal finoman tudják vinni az egyébként rettentő nehéz szekrényt. Viszont egyet még megint érdemes megfigyelni. Mi történik, amikor jön a küszöb? Ugye a küszöb esetén, mert csak ennyit emelik meg, a gyakorlott emberek nem emelik magasra a szekrényt, mert nekik még holnap is kell emelni, tehát nem lehet akármennyit. Csak picit emeli meg. De amikor jön a küszöb, vagy lépcső, vagy akármi, meg kell emelni mondjuk ennyire. Akkor mit csinál a két ember? Megfogja, és ugye a kezével eltolja magától a szekrényt. És mit lehet látni távolról? Itt egy ember, itt egy ember, itt egy szekrény, és ezek tolják egymásra. Tényleg, ez erre tolja, egymás felé tolják a szekrényt. És ezt nem megfelelő módon csinálják, tehát csak az egyik tolja és a másik nem, akkor abból nem lesz soha normális emelés, mert akkor a nem tolóra jól ráborul a szekrény, és akkor ettől kezdve egyik sem megy előre. De ha mindketten szépen szinkronban, ugyanakkor erővel eltolják egymástól a szekrényt, akkor nem az történik, hogy a szekrény összeroppant, hanem ők kerülnek távolabb egy kicsit a szekrénytől, és a gurtmi megemeli a szekrényt, és nem fognak nem fog a derekuk megroppanni. És szépen mi történik? Egy akarattal megemelik a szekrényt. Hogyan? Ellenkező irányba fejtenek ki erőt. Ilyen lehetséges. Tehát arról van szó, hogy más csinálnak. Ha mind a ketten egy irányba tolnák a szekrényt, az felborulna. Ezzel szemben más csinálnak, ellenkező irányba hatnak, de egy akarattal. Tehát nem arról van szó, hogy ők egymás ellenségei, de hogy is ők együtt dolgoznak, és abszolút nem az a cél, hogy ráborítsa a másikra a szekrényt, az a cél, hogy megemelje. És nem a cselekedet egyforma, az akarat egyforma. És az, hogy ki mit tesz, az attól függ, hogy éppen hol van. Ugye a jobb oldali balra tolja, a bal oldali jobbra tolja. Ha éppen meg lenne cserélve a helyzetük, akkor adekvát módon ezt tolná arra, azt tolná arra. Tehát itt nem arról van szó, hogy vannak balra toló, meg jobbra toló emberek, meg én ilyen vagyok, ezért csak ilyet csinálhatok. Nem. Én most éppen ebben a helyzetben vagyok, így tudom Isten országát építeni. Akkor azt teszem. És nem azt teszem, amit más tesz más helyzetben, hanem azon a helyen, ott, ahol vagyok, ott teszem azt, ami építi Isten országát. És ez időnként ellentétes azzal, amit valaki más tesz. Tehát van olyan, aki kimegy az utcára, és hangosan hirdeti az evangéliumot, és van olyan, aki meg bemegy a szobájába, és halkan imádkozik. Akkor most az egyik hibázik? Nem. Mind a kettő azt csinálja, ami az ő helyzetében a Krisztus testének építéséhez szükséges. Tehát nem ugyanazt, és ugyanúgy kell tenni. Nem ugyanazt, és ugyanúgy kell gondolkodni. A Máté evangéliumában az Úr Jézus is nagyon hasonlóra utalt, sőt, tehát tulajdonképpen erre utalt, amikor a Máté 18-ból felolvasom a 19. verset. Ismét mondom nektek, ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nekik az én mennyei atyám. Figyeljük meg, mit ígért az Úr Jézus? Nem azt mondta, hogy ha ugyanazt gondolják, ha ugyanazt akarják, ha egy akaraton vannak, akkor megadja nekik az én atyám. Nem ugyanazt teszik, nem ugyanazt kell gondolni, de ugyanazon az akaraton kell lenni. És hogy lehet ezt most megvalósítani? Most nagyon szép volt, követelmény elhangzott, most akkor kérjük a receptet. Hogyan? Hogyan tegyük ezt meg? És Pál folytatja tovább. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál, és senki sem a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. És ezek után következik az, hogy Krisztus milyen volt. Nagyon magas a mérce. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztusban megvolt. Aki nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő. De nem csak arról van szó, hogy hát jó-jó picikét jobbnak gondolom magamat. Ő Istennel volt egyenlő. És mégis lejött és egyenlővé vált velünk emberekkel. Gyakorlatban ez hogyan működik? Nagyon világosan mondja Pál. Alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Na most ebben van egy fontos szó, ez a tartsátok. Nem arról van szó, hogy mindenki külön, mint én. Ugyanis az, hogyha ez így lenne, az logikai ellentmondás lenne. Tehát mindenki nem lehet mindenkinél külön. Tehát ha azt mondanánk, hogy külön van egyenlő, akkor ebből logikailag következne mindenki egyenlő, de tudjuk, hogy ez nem. De a mindenki mindenkinél külön olyan nincs. De olyan van, hogy egymást különbnek tartsátok. Mit jelent ez? A hozzáállásom legyen olyan, hogy ő különb, mint én. És ez nem kell az, hogy objektíven különb legyen. Ez a nehezebb egyébként, mert azt különbnek tartani, aki egyébként objektíven különb, hát hogy a felében? Hát persze. Hát világosan látom, hogy ő 100 métert lefut 9,5 másodperc alatt, nekem meg 15 másodpercig tart, hát még jó, hogy különb. De itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy egymást különbnek tartsátok. És miért nagyon fontos, hogy erre figyeljünk, hogy ezt tudatosan csináljuk? Azért, mert egyébként nem megy. Azért nem megy, mert automatikusan magunktól saját indulatunk az mindig és minden pillanatban azt mondja, hogy én vagyok a külön. Tehát az, hogyha bármilyen nézetkülönbség van két ember között, vagy véleménykülönbség van két ember között, hát világos, hogy az van bennünk. Hát az én véleményem az olyan világos, mint a napfény. Hát csak ő járhat sötétségben, nem? Hát én olyan jól megértem magamat. Azt, hogy ő meg mit beszél, azt meg nem is lehet érteni. Automatikusan, már csak azért is, mert igen közel vagyunk saját magunkhoz. Magunkat tartjuk különnek. Azt tartjuk sokkal fontosabbnak, amit én gondolok, ami az én véleményem, ami az én meglátásom. És ezt semmiképpen nem lehet legyőzni, csak úgy, hogyha tudatosan különnek tartom magamnál azt, kivel beszélek. A testvéremet különbnek tartom. És ez nem jelenti azt, hogy objektíven az. Úgy állok hozzá. És ebben tud Krisztus nagyon jó példa lenni nekünk. Miért? Mert a Krisztusnak az isteni mi volta, és az, amivé vált az emberi mi volta között, olyan ordító különbség van, hogy ahhoz képest bármi, ahogyan én meg tudom alázni magamat, vagy a másikat különbnek tartani magamnál, az minimális különbség. Ugye attól félünk mindig, hogyha, hát mi van, hogyha én tiszteletet adok neki. Azt írja az ige, hogy a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Ha én majd tiszteletet adok neki, akkor ez azt jelenti, hogy én nekem lejjebb fogok majd szállni, akkor az én tiszteletem majd csökkenni fog, akkor majd kisebb leszek. Igen, így kell gondolkodni. Én nekem kisebbnek kell lenni, őt meg följebb kell emelni. Mert különben automatikusan, ami bennünk van, az azt munkálja, hogy őt lenyomom magamat, meg fölemelem. Ha egy szinten akarunk lenni, és kommunikálni akarunk egymással egyenlőként, az csak úgy lehet, hogy őt saját magamnál különbnek tartom. És hogy Krisztus milyen példát mutatott? Hát az istenségből leszállt az emberré. És nem elég, hogy leszállt, hogy emberré lett, hanem megalázta magát, engedelmeskedett a halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. Ez számunkra olyan sokat nem jelent, az ókori ember számára igen, ugyanis kereszten kivégezni csak rabszolgát lehetett, és az a legszégyenletesebb halál volt, amit ki tudtak találni a rómaiak. Tehát, hogyha római polgárt nem is lehetett keresztre feszíteni. Római polgárt le lehetett fejezni, hogyha valami olyat csinált. A kereszthalál az egyben a megszégyenítés is. És Krisztus ezt vállalta, értünk. És akkor fölteszi Pál olyan magasra a lécet, hogy azt mondja, hogy az az indulat legyen bennetek. ami a Krisztus Jézusban megvolt. Azt gondolom, hogy ez ugye a magunk elejéből nem nagyon fog menni. Meg lehet próbálni, nagyjából a kudarc biztos. De azok a dolgok, amiket Pál felsorolt, azokat a Szentlélek munkája. És ugyanúgy a Szentlélek munkája az, hogy tudjuk a másikat különnek tartani magunknál. De a Szentlélek munkájához mindig szükség van arra, hogy mi azt akarjuk. Hagyjuk, hogy dolgozzon bennünk, akarjuk, hogy azt tegye. És hogyha ezt elkezdjük gyakorolni, mégpedig úgy kezdjük el gyakorolni, hogy nem várunk a másikra. Ugye ezt is mondja az ige, hogy a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Nagyon könnyű tiszteletet adni valakinek, ha ő tiszteletet ad nekem. Tehát ha ő 90 fokba meghajlik, akkor én könnyen hajlok 30-ba. Na de ha nem, akkor mi van? Ne azt nézzük, hogy a másik mit tesz. A tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. Versenyezzünk abban, hogy ki tud előbb tiszteletet adni a másiknak. És nem csak annak, aki rettenetesen tiszteletre méltó. Nem csak annak, akit én természetes módon magam fölött ismerek el, mert felnézek rá, és őt akarom követni. Hanem kivétel nélkül mindenkinek kell ezt a tiszteletet megadni. Ha esetleg valami miatt ez nem menne, akkor még egy képet szeretnék elétek tenni, ami segít. Nézzünk úgy arra az emberre, hogy ő érte Krisztus meghalt. Személy szerint érte, személy szerint azért, hogy őt megmentse, azért Krisztus meghalt. Ha csak ő lett volna egyedül, akkor is meghalt volna. Elég könnyű egyébként ezt megérteni akkor, hogyha egy kicsit elgondolkodom azon, hogy személy szerint értem is meghalt Krisztus. Ha csak én lennék egyedül, akkor is meghalt volna. Hogyha látom azt a hatalmas különbséget, hogy mennyire éri meg értem meghalni, és micsoda nagy pazarlás, hogy Krisztus életét adta értem, ugyanezt megtette vele is. És akkor könnyebb őt különnek tartani magamnál. Imádkozzunk ezért, mert ez nem könnyű, és önmagunk nem is tudjuk ezt megtenni. Úr Jézus, hálát adok neked azért, mert te nem tekintetted zsákmánynak azt, hogy Istennel vagy egyenlő, hanem lejöttél a földre, és az emberekkel váltál egyenlővé. Sőt, nem csak hogy az emberekkel váltál egyenlővé, de még a kereszthalált is vállaltad értünk. Kérlek, Uram, segíts nekünk abban, hogy mindig előttünk legyen a te példád, és soha ne feledkezzünk meg arról, hogy ezt miértünk tetted meg. De soha ne feledkezzünk meg arról sem, hogy ezt mindenki másért is megtetted. Hogy tudjuk egymást különnek tartani magunknál, hogy utána közösségbe lehessünk egymással. És hogy tudjuk fölismerni azokat a dolgokat, és azokat, amiket valaki más fölismerte benne, csak én még nem láttam meg, mert vakoltam rá. Hogy tudjam felismerni azt, hogy a mások másféle gondolkodása az gazdagíthat engem. De kérlek, segíts megkülönböztetni ezt attól, amikor valaki helyreigazításra szorul. Gyerek, Uram, add a te bölcsességedet és a te szeretetedet, hogy egymást tudjuk úgy szeretni, ahogy te szerettél minket. És tudjunk úgy irgalmazni egymásnak, ahogy te irgalmaztál nekünk. Tudjunk úgy közösségbe lenni egymással, ahogy közösségben van velünk a Szentlélek. És úgy olyan szeretettel figyelmeztetni egymást, mint amilyen szeretettel te figyelmeztetsz minket. Élek, Úr Jézus, hogy te tedd teljessé a mi közösségünket veled, hogy ezáltal közösségünk lehessen egymással. Amen.